Akkor hát belevágnánk itt a következő előadásba. Ugye az előző előadáson ott hagytuk abba, hogy egy ilyen kis matematikai ismétlést csináltunk, egy ilyen matematikai bevezetőt csináltunk. Ugye azt beszéltük, hogy igazándiból, amivel itt az áramlástanban foglalkozunk, az összes egyenletünk az egy valamiféle vektor egyenlet lesz, és a állapoti jelzőket, illetve magát a mért, vagy vizsgált mennyiségeket, azokat ugye két csoportra osztottuk. Egyrészt voltak a úgynevezett skalár vektor függvények, ilyen volt például a nyomás, vagy pedig a sűrűség. Ugye ezek skalár értékek, tehát nem függenek az áramlás irányától, tehát vagy a koordinátarendszernek az irányától, illetve annyiban függenek, hogy mindegyik az általunk vizsgált koordinátarendszerben egy helytől és az időtől fognak függeni. Ugye ez egyik fele a függvényeknek, a másik volt a vektor-vektor függvények. Erre volt példa, ugye a sebesség, amit mi C betűvel jelölünk, és ugye aláhúzással jelöljük azt, hogy ez egy vektorérték. Ez is szintén a helytől és az időtől fog függeni a koordinátarendszerünkben. Ugye az előző órán megbeszéltük azt, hogy ezeknek a differenciálásához, tehát a deriváláshoz használjuk a Hamilton-féle vagy Nabla operátort, amelyiket hát így jelölünk, egy ilyen fejjel lefelé fordított háromszöggel. És ugye ez azt jelenti, hogy a parciális derivált az x, y és a z tengely szerinti differenciált jelentette. És ugye az előző órán vizsgáltuk, hogy ezeket akár a skalárvektor függvényeket, azokat hogyan tudjuk differenciálni. Ugye a skalárvektor függvényeknél ott az volt, hogy a Nabla operátort, mondjuk például a P nyomás függvénnyel, hogyha a P nyomás függvényt szeretném differenciálni, akkor ugye abból adódott a gradiens P, ami már egy vektor függvény, azaz valahogy úgy néz ki, hogy a dp per dx, dp per dy és a dp per dz. Tehát megnézzük a koordinátarendszerünknek a három iránya szerint, hogy hogyan változik ez a skalár függvény. A vektor-vektor függvényekkel ott már egy kicsit több bajunk volt, mert ugye ez a Nabla operátort, ezt alkalmazhatjuk skaláris szorzatként, vektoriális szorzatként, illetve diodikus szorzatként is. Tehát akkor a vektor-vektor függvényeknél volt egyszer ugye a skaláris szorzat, például ugye a sebességet, hogyha differenciáljuk, akkor ez ugye nem lesz más, mint a divergencia C, ami egy skalár függvényt fog eredményezni. Ez nem más, mint a dcx per dx plusz dcy per dy plusz a dcz per dz. Ez ugye azt jelenti, hogy összeadjuk a koordinátarendszer irányában, három irányban, mekkorával változik maga a sebesség tér, illetve magának a sebességnek az értéke. Jó, tehát ez volt a skaláris szorzattal. Akkor csinálhattuk azt, hogy vektoriálisan szoroztuk, ugye a Nabla operátorral. Ez már ugye egy vektort fog eredményezni. Ugye ez egy ilyen determinásnak a kifejtését jelenti, ugye az i, j és a k tengely mentén a d per dx, d per dy, d per dz, illetve cx, cy, cz értékének a determinánsát kell kifejtenünk. Hát itt ez lehet, hogy kicsit nagy lesz. Jó, tehát ugye ez nem más, mint a dcz per dy minusz dcy per dz, az y tengely mentén pedig a dcx per dz minusz dcz per dx, és a z tengely mentén pedig a dcy per dx mínusz a dcx per dy fogja jelenteni. Tehát ez egy ilyen vektor, aminek ugye három iránya van. És akkor ugye volt a harmadik, a diadikus szorzattal azonos ugye differenciálási mód, amikor a nabla operátort azt a vektorral ugye diadikusan szoroztuk. Ez volt gyakorlatilag a úgynevezett derivált tenzorunk, ugye ez egy tenzort fog eredményezni, amiben gyakorlatilag ez úgy néz ki, hát most nem biztos, hogy leírom az egészet, tehát ugye a dcx per dx dcy per dx dcz per dx ugye dcx per dy dcy per dy dcz per dy, és ugye hát a többit azt meg ki lehet találni. Hogyha ezt egy kicsit egyszerűbben akarnám leírni, akkor igazándiból erre a derivált tenzorra azt is írhatnám, hogy a sebesség mezőnek, vagy a sebesség térnek a helyszerinti parciális deriváltját írom le, ez a diadikus szorzat, illetve ugyanígy a skalár vektor függvényeknél mondhatom én azt, hogy ez nem más, mint a nyomásnak a helyszerinti parciális deriváltját fogja jelenteni. Ugye ez volt az előző órán. Ezzel kapcsolatban egy-két megjegyzést érdemes megtennünk, mégpedig az első megjegyzéseink közül. Hogyha azt mondjuk, hogy a sűrűség állandó, akkor, hát ezt majd be is fogjuk bizonyítani a megmaradási elveknél, akkor a sebesség térnek a létezési feltétele gyakorlatilag nem lesz más, mint az, hogy a divergencia C az nullával legyen egyenlő. Ugye látjuk, a divergencia C az gyakorlatilag az, hogy összeadjuk a sebességnek a három irány szerinti változását. Ez, hogyha a sűrűség állandó, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az anyag az megmarad magában a rendszerben, tehát igazándiból, hogyha az egyik irányban jobban változik a sebesség, akkor a másik irányban kevésbé kell szabad, hogy változzon a sebesség, ez összegének nullának kell lennie. Tehát ez a sebesség térnek a létezésének feltétele akkor, hogyha a sűrűsége állandó a folyadéknak. Illetve mi van akkor, hogyha ez különbözik nullától, hogyha a divergencia C az nagyobb nullánál, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen forrás van a rendszerben. Tehát ugye mi mindig áramlásban egy kijelölt teret vizsgálunk, hogyha ebben a térben a divergencia C értékét kiszámoljuk, akkor valami forrásnak kell lenni a rendszerben, hogyha nagyobb nullánál. Ez azt jelenti, hogy valahonnan anyag érkezik bele a vizsgált térbe. Tehát ez a forrás. Igen. Hogyha a divergencia C az kisebb nullánál, akkor pedig nyelő, azaz valamilyen anyagmennyiség eltávozik magából a vizsgált rendszerből. Erre oda kell figyelni, hogyha ezek fellépnek, ezek a lehetőségek. Jó. Akkor második megjegyzés. Második megjegyzés az lenne, hogy ha belegondolunk, esetleg matematikából már gondolom tanultátok, hogy a vektoriális szorzatnál a két vektor függvénynek, két vektor függvényre merőleges lesz a vektoriális szorzatuk. Ez ugye nálunk azt jelenti, hogyha például ezen a tengelyen van maga a C-sebesség, akkor ha a nablával szorzom, akkor ugye ez a kettő egymásra elvileg merőleges, és a nabla kereszt C, tehát gyakorlatilag a rotáció, az merőleges kell legyen magára a C sebességre. Tehát a második megjegyzésünk, hogy a C sebesség az mindig merőleges a rot C értékére. Ez majd kicsit később jön, hogy hol tudjuk ezt kihasználni. Jó, akkor a harmadik megjegyzésünk, hogyha a matematikai függvényekben úgy jön ki, hogy a divergenciáját kell vennünk a rotáció C-nek, azaz skalárisan szorozzuk a C és a nablának a vektoriális szorzatát, akkor ennek nullára kell kiadódjon. Ez biztosan nulla, hiszen itt arról van szó, hogy a skaláris szorzatnál, jól mondom, itt ugye arról van szó, hogy amit itt is rajzoltam, hogy a nabla az merőleges lesz a nabla kereszt C-re, és ebből következően ugye a koszinusz 90 fok az nulla, és ezért maga az értéke ennek a divergencia rot C-nek, ennek nullára kell, hogy kiadódjon. Jó? Szintúgy ez mondjuk lehetne a negyedik megjegyzésünk, ami a következő. Tehát negyedik megjegyzésünk, hogyha nem vektorfüggvényről van szó, hanem egy skalár függvényt vizsgálunk, például a nyomást, akkor a rotáció grad P ennek is nullára kell, hogy kiadódjon, hiszen itt arról van szó, hogy vektoriálisan szorozzuk a nabla skaláris szorzatát a P mi az skalárvektor függvénnyel. Ugye mivel asszociatívak ezek a műveletek, ezért mondhatom azt, hogy ez nem más, mint a nabla kereszt nabla érték, szorozva ugye a P-vel. És mivel a nabla értékek ezek párhuzamosak, ezért mondhatom én azt, hogy nabla párhuzamos a nablával, ezért mondhatom azt, hogy a színusz nulla fok, az ugye nulla lesz, tehát ennek az egésznek az értéke nullára kell, hogy kiadódjon. Oké. Akkor az ötödik megjegyzésünk, mit nem kombináltunk még? Igen. Hogyha azt mondom, hogy divergencia gradiens P, az ugye azt fogja jelenteni, hogy a nablát skalárisan szorzom a nabla és a P skaláris szorzatával. Ugyanígy az asszociativitás miatt mondhatom én azt, hogy nablászor nabla szorozva a P-vel, azaz gyakorlatilag egy másodrendű differenciálást hajtok végre. Bocsánat, a P-t elfelejtettem. Tehát igazándiból egy másodrendű deriválást hajtunk végre ebben az esetben. Jó, ezt szoktuk úgy jelölni, hogy a nabla operátornak a jelét megfordítjuk, és egy másik operátort alkalmazunk helyette. Jó, tehát ezek lennének ezek a kis megjegyzések. Ezek igazándiból jó emlékezni rájuk, mert hogy amikor a számításokat csináljuk, akkor bele fogunk futni ilyen dolgokba, és majd akkor visszatérünk erre, hogy tudunk egyszerűsítéseket végezni. Jó. Egy pillanat. Akkor a múlt órán volt még két integrált tétel, amit itt az óra végén lehet, hogy kicsit sietve mondtam el. De most majd ismételjük őket. Jó, tehát akkor voltak még az integrált tételek. Itt volt az első, az úgynevezett Stokes-tétel. A ahol azt mondtuk, hogy ugye az általunk vizsgált téren, hogyha, hát remélem mindjárt láthatóvá válik, tehát hogyha egy zárt görbe mentén integrálom én a C sebességet, ugye a görbének az elemi hossza szerint, vagy a görbe mentén, akkor igazándiból mondhatom én azt, hogy a vizsgált térnek a felületén integrálom a rotáció C dA értékét. Hát igen, a tábla egy kicsit vizes, de majd mindjárt megszárad. Ezért vizes. Na, tehát ez volt igazándiból a Stokes tételünk. Ez igazándiból majd akkor fog visszatérni, amikor ilyen testek körüli áramlásokhoz fogunk visszatérni. Egy kis kitérővel. Illetve a másik, amit már a mai nap is fogunk használni, az az úgynevezett Gauss-Ostrogradsky tétel. Itt ez gyakorlatilag arról szól, hogy ha én egy vektorfüggvényt, mondjuk itt a sebességet, a vizsgált térnek a felületén, tehát a külső felületén integrálom, dA szerint, akkor mondhatom én azt, hogy ez megegyezik a térfogati integrállal a divergencia C dV-vel. Tehát igazándiból, hogyha egy vektorfüggvénynek a felületen vett integráját nézem, akkor a felület által bezárt térfogaton vett integrálja meg a divergencia C-nek, vagy hát a divergenciája ennek a függvénynek meg fog egyezni a kettő egymással. Ez egy viszonylag fontos tétel, ezt elég sokat fogjuk alkalmazni. Ezt egyébként nem csak a vektorfüggvényre, de például a feszültségtenzorra is lehet alkalmazni, tehát hogyha a pi dA-t nézem az A felületre, az meg fog egyezni a térfogati integrál divergencia pi dV-vel. Ja. Ugye ez már van egy gyakorlati haszna, ugye ez a pi-szer dA, és ugye integráljuk a felület mentén, ez azt jelenti, hogy a folyadék részre, amit vizsgálunk, arra ható felületi erőknek az értékét számoltuk ki. Tehát ezt tulajdonképpen kiszámolhatnánk úgy is, hogy a divergenciáját vesszük ennek a felületi feszültség tenzornak, és ezt a térfogaton vesszük ezt az integrálást. Jó, bocsánat, mindjárt megszárad, aztán akkor talán jobban lehet látni. Aztán, hogyha ezek megvannak, akkor a következőkben kicsit rátérünk a hát talán a legegyszerűbb részére az áramlástannak, ez a hidrosztatika, vagy a nyugvó folyadékoknak a tana. Tehát kezdjük a hidrosztatikával. Mondhatnám azt is, hogy aerosztatika, tehát hogyha gázhalmazállapotú közegről beszélünk, akkor ugye aerosztatikáról beszélünk, de azért beszélünk inkább hidrosztatikáról, mert hogy a feladatoknak a legnagyobb többsége az összenyomhatatlan közegekről, tehát a folyadékokról, cseppfolyós halmazállapotú folyadékokról fog szólni. Az a feltételünk, hogy a folyadéknak nincsen sebessége, azaz egy általunk megfelelően választott koordináta rendszerből állni látjuk magát a folyadékot. És itt ez egy kulcs dolog, hogy az általunk választott koordináta rendszerből, mert az egy dolog, hogy az asztalra lerakok egy poharat, és akkor az ugye egy nyugvó folyadékról van szó. De például akkor is hidrosztatika feladatról beszélünk, hogyha például van egy tartálykocsi, amelyik halad valamiféle egyenes vonalú, egyenletes mozgással, tehát van valamiféle V sebessége, C sebessége, bocsánat. nem, itt a sebességet jelöljünk inkább V-nek, mert hogy ugye itt magának a testnek a mozgásáról van szó, tehát akkor ez a test mozog V sebességgel. Viszont, hogyha én a koordinátorrendszert ráhelyezem magára erre a kocsira, akkor én a folyadékot, ami benne van, itt a folyadék, ezt a folyadékot én állni látom. Tehát, hogyha a koordinátorrendszerem az valahol akár a folyadékhoz van rögzítve, akár a mozgó kocsihoz, akkor ez nekem egy hidrosztatika példa lesz, azaz nyugvó folyadéktanát kell alkalmazni rá. Jó, tehát itt a koordinátorrendszer fontossága az, amit szeretnék kiemelni. Jó. Mikor van nyugalomban egy folyadék? Ugye nyugalomban akkor van a folyadék, azaz akkor nincs a sebessége, hogyha az őre ható erőhatások kiegyenlítik egymást, tehát a külső erőknek a hatása a vizsgált folyadék részre az nulla lesz. Tehát, hogyha én itt veszek egy akármilyen krumpli folyadék részt, akkor milyen erőhatások hathatnak egy ilyen folyadékra? Először is, ugye mondhatnám én, hogy a úgynevezett erőtereknek a hatása, ami hat itt a rendszerre. Az erőtereknek a hatásánál ugye ez a G nem mindig a nehézségi gyorsulást jelenti, ugye erre vigyázzunk majd. Itt igazándiból a G az a úgynevezett térerősség. A térerősség pedig ugye azt jelenti, hogy az egységnyi tömegű, a általunk vizsgált folyadéknak egységi tömegére ható erő, ami az erőtérből fakad. Erőtérnek a hatásából fakad. Tehát igazándiból az egységnyi tömegre ható erőt jelenti. Illetve a vizsgált folyadék részre még ugye a felületi erők, amik hathatnak. Tehát itt igazándiból, hogyha veszek egy DA felületelemet, akkor erre valamiféle felületi erő fog hatni. Ugye a felületi erőket azt a felületi feszültség tenzornál láttuk, ahol is a felületi feszültség tenzorban, hát most a turbulens nyomástöbletet nem említve, mondtuk azt, hogy ugye a főátlóban van a statikus nyomás, és a többi rész pedig az úgynevezett csúsztató feszültségek, azaz itt ugye a tau xy, tau xz, tau yx, tau yz, tau zx és a tau zy értéke. Azonban arról is beszéltünk az előző órán, ugye, hogy a csúsztató feszültség az csak akkor jelenik meg, hogyha van sebességkülönbség a két folyadékrész között, azaz magán a határfelületen van valamiféle sebességkülönbség a folyadékok között. Mivel mi ugye itt a nyugvó folyadékok tanáról beszélünk, tehát nincsen sebességkülönbség, ezért itt nálunk igazándiból ez a feszültségtenzor, ez csak a főátlóban lévő statikus nyomásból fakadhat, és a többi részen pedig nulla értéke van ennek a tenzornak. Tehát igazán, hogy a statikus nyomás az, amelyik hatni fog, az a nyomásból származó erők lesznek azok a felületi erők, amiket nekünk figyelembe kell venni. Ugye látja, mindenki mínusz P-vel jelöltem a statikus nyomást, ennek az az oka, hogy ha megnézem ezt a rendszeremet, akkor ugye látható, hogy a DA felület elemvektor, ugye irányított egységvektor, igazándiból ez a felületből kifelé mutat. Viszont, hogyha én a folyadéknak képzelem magam, akkor a nyomás hatása az a folyadékra mindig befelé kell, hogy mutasson. Tehát maga az az erőhatás, ez a DA felület elemen vett FP vektor, ami a egységnyi felületre vett nyomásból származó erőt jelenti. Ennek befelé kell mutatnia, hiszen a folyadékra hat a nyomás. Ezért írjuk azt, hogy mínusz P az értéke a statikus nyomásnak, vagy mínusz P-vel veszük figyelembe a feszültségtenzorban a P értékét. Jó, tehát akkor van nekünk kétféle erőhatásunk. Van a nyomásból származó erők, nyomásból származó erők. Itt ugye a vizsgált felületelemre az FP nyomásból származó erőt, azt úgy tudom figyelembe venni, hogy igazándiból integrálom a vizsgált felületen a ugye minusz PDA integrált kell nekem kiszámítanom. Ez lesz a nyomásból származó erő. Ez egyszerűbbik része. A másik része az a térerősségből vagy erőterekből származó erőhatás, ugye amit itt a kis g-vel térerősségnek vettünk, és ugye még egyszer emlékeztetőül a kis g az nem a nehézségi gyorsulást jelenti itt, hanem az összes erőtérnek által kialakított térerősséget, azaz az egységnyi tömegre ható erő nagyságát fogja jelenteni. Tehát akkor a másik az az erőterek erőterekből származó erőhatások. Ezt igazándiból úgy tudjuk kiszámolni, hogy a teljes folyadék részre, hogyha nézem, akkor ugye FG-vel jelölve, ez nem lesz más, mint az integrál ρ-szor GdV, ugye az egész térfogatra nézve. Ugye a ρ-szor dv az az egységnyi felület, egységi térfogatnak a tömegét jelenti gyakorlatilag, és ugye a tömeg szorozva, hát ugye ez az erőhatás, egységnyi tömegre vett erőhatással, ez adja ki az erőterekből származó erőhatásnak az értékét. Folytassuk egy kicsit ezzel az erőterekkel kapcsolatban. Milyen erőtereket tudunk mi vizsgálni? A hidrosztatikában mi itt gyakorlatilag a gravitációs erőteret fogjuk vizsgálni, a centrifugális erőteret, illetve a tehetetlenségi erőteret. Ez a három, amelyik nekünk fontos lesz. Ugye a gravitációs erőteret nem biztos, hogy magyaráznom kell, az gyakorlatilag a tömegvonzásból származó erőhatást jelenti. Azt azért, ha lehet, kérném, hogy amikor ilyen példamegoldás van, akkor ugye középiskolában nagyon sokszor közelítettük a tízzel ezt a gravitációs erőtérnek a térerősségét. Hát itt most már azért egyetemen vagyunk, tehát akkor 9,81-el számítsuk azt, hogyha lehetséges. Átérnénk magukra az egyes erőterek fajtáira. Azt meg kell ugye mondanunk, ugye beszéltük a térerősségről, ugye ez az egységnyi tömegre ható erő, ami az erőterekből származik, és definiálhatunk egy úgynevezett potenciál függvényt, hogyha létezik, persze ez függ az erőtértől, amelyik igazándiból nem más, mint az erőtér ellenében végzett munka. Tehát egy gravitációs erőtérben például az, hogy én fölemeljek valamit, azaz a térerősség ellenében végezzek munkát, azt a úgynevezett potenciállal számítjuk ki. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a térerősséget, most ideírom, G térerősséget, azt úgy kell kiszámolnunk, hogy ez a mínusz gradiens U. Ugye az U az a térerősség erőtér ellenében végzett munka, ez egy skalárvektor függvény, és ennek a gradiensét, hogyha vesszük, negatív értéket, akkor megkapjuk magát a térerősséget. Miért negatív az érték? Hiszen ugye a térerősség az mindig az, hogy a folyadék részre mekkora erőhatás jut, viszont hogyha én munkát akarok végezni, akkor ennek az erőhatás ellenében, tehát pont az ellenkező irányba kell végezzem a munkát, és ezért van ez a negatív előjel itt ebben a gradiens U értékben. Jó, akkor nézzük az erőtereket. Hoppá. Tehát van egyszer nekünk a gravitációs erőtér, vagy hát inkább mondjuk nehézségi erőtérnek. Ez lesz az első. Ugye itt arról van szó, hogy hát most ilyen picike a Föld, és igazándiból a Föld felszínétől, ahogy távolodunk, ugye akkor kell nekünk munkát végezni, tehát fölfelé. Ugye ezek a kis ívek jelentenék az ekvipotenciális felületeket, azaz a nehézségi erőtérnek az adott U egyenlő állandó felületeit. Hogyha én itt a koordináta rendszerben, általában ugye a Z magassági koordinátát azt a Föld középpontjától kifelé szoktuk fölvenni, akkor ugye, ha itt nézek egy folyadékrészt, akkor erre a térerő, az ugye az erőhatás, az lefelé, a Föld középpontja felé fog hatni, és hát ugye ezt szoktuk mi G-nek nevezni, 9,81 méter per szekundum négyzettel lehet számítani. Most mi olyanokkal nem foglalkozunk, ugye, hogy elvileg ez nem egy állandó érték, függ a Földön, hol vagyunk és mi, meg hogy milyen magasságban vagyunk, de mi állandónak vesztjük ezt a térerősséget. Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor magát azt a munkát, amit én végzek azáltal, hogy én itt a Z egyenlő nulla pontból fölfelé, a Z tengely mentén haladva elvégzek, azt ugye úgy tudom kiszámolni, hogy ez a mínusz integrál G D Z. Mert ugye függőleges tengely mentén haladunk. Ugye lefelé hat a nehézségi gyorsulás, és fölfelé pedig ugye végezzük magát a munkát, azért van ez a negatív előjel. Ha meggondoljuk, és ezt javaslom is, hogy amikor a potenciál változás vagy potenciál különbséget számítjuk majd a feladatokban, akkor ebben a koordináta rendszerben ugye nem jelent más, ugye az U az egyenlő a mínusz G szorozva a Z értékével, azaz, hogy milyen magasra emeljük föl magát azt a folyadékrészt, illetve, hogyha én nem a Z tengely mentén fölfelé haladok, akkor pedig az U, tehát ugye ez van akkor, hogyha a Földtől távolodok, ez van akkor, hogyha a Föld középpontja felé közeledek, azaz lefelé ejtem a testet, tehát akkor ez egyenlő mínusz G mínusz Z értékkel, hiszen ugye itt a lefelé való haladás, ugye a negatív koordináta tengely irányában történő haladást fogja jelenteni. Jó, tehát ez a nehézségi erőtér, itt az előjelekkel kell vigyázni, hogy ki hogyan értelmezi. Javaslom egyébként feladatokban azt végig gondolni, hogy az erőtér ellenében, ha végzem a munkát, akkor ugye pozitív, hogyha pedig az erőtér ellenében nem végzek munkát, hanem kinyerem belőle a munkát, akkor pedig ugye negatívnak kell lenni az U értékének. Jó, akkor a másik, ami van nekünk, az hova írjam? Ide. Az pedig a centrifugális erőtér. Ugye ez akkor van, hogyha egy forgórendszert vizsgálok. Na most itt ugye, hogy lehet a hidrosztatikában forgórendszer? Ugye, amit az elején mondtam, úgy választom ki a koordinátarendszert, hogy a koordinátarendszerből állónak tekinthető maga a folyadék. Ugye ez azt jelenti, hogy ilyenkor forgórendszerben valamiféle polár koordinátarendszert kell alkalmaznom. Tehát, hogyha egy folyadék rész, így, hát ez egy körpálya, ez omega szögsebességgel forog, akkor én választhatok egy olyan polár koordinátarendszert, itt az R lesz a sugárirányú koordináta, ami együtt forog magával a rendszerrel. És ilyenkor már a koordinátarendszerből állónak tekinthetem a folyadékot, azaz hidrosztatik a feladatnak lehet tekinteni. Ugye ilyenkor milyen erőhatás az, ami hat magára a folyadék részre? Ugye az erőhatás az kifelé hat, tehát erre kifelé kell tekintenem a GCF, tehát a centrifugális erőtérnek a térerősségét. Viszont, hogyha munkát végzek, akkor pozitív a munka akkor, hogyha a forgásnak a középpontja felé haladok a folyadékrésszel. Tehát ez azt jelenti, hogy az U potenciált, azt a munkát, amit el kell végezzek a folyadékon ahhoz, hogy egy például kisebb átmérőről egy nagyobb átmérőjű helyre jussak el. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a mínusz integrál ugye az egyes átmérőről a kettes átmérőre történő haladáskor az R szer omega négyzet dr. Így tudom kiszámítani. Mit jelent ez? Egyrésztről azt kell mondani, hogy ennek az erőtérnek ugye az U egyenlő nulla, tehát van egy nulla potenciálú helye, azaz a forgásnak a középpontja. Ugye ez akkor van, hogyha az R egyenlő nullával, és hát ugye az U egy adott R sugáron úgy lehet kiszámolni, hogy mínusz R négyzet omega négyzet per kettővel. Ugye ezt az integrált, hogyha kiszámítom. Ugye ez gyakorlatilag a forgás középpontjától az adott R sugárig történő integrálást fogja jelenteni. Hogyha két különböző sugár között kell nekem potenciál változást számolnom, akkor ugye az U 1-es és a 2-es közötti potenciál változás az nem lesz más, mint a R négyzet mínusz kis R, bocsánat, írok inkább indexeket, tehát ugye a 2-es R 1, mind a kettő ugye négyzeten, omega négyzet per kettővel. Ez ugye akkor van, hogyha itt a két sugár között ez ugye lesz az R 1, ez pedig az R2-es sugár. Tehát egyik átmérőről a másikra akarom eljutatni a folyadékot, akkor ekkora munkát kell végezzek rajta. Ja, bocsánat, a negatív előjelet lehagytam. Így. Jó. Igen, és akkor volt nekünk ugye a harmadik erőterünk, az a harmadik erőtér, pedig a tehetetlenségi erőtér. Tehetetlenségi erőtér. Ez például, hogyha van egy tartálykocsi, akkor ez a tartálykocsi, ez ugye gyorsulhat vagy lassulhat. Most mondjuk azt, hogy ebben az irányban A gyorsulással gyorsul maga a tartálykocsi. És ahhoz, hogy én ezt hidrosztatika feladatnak értelmezhessem, nekem a koordinátarendszert valahova a testre, vagy hát a mozgó folyadékra kell ráhelyeznem. Például rakjam ide, ez mondjuk a Z koordináta, ez pedig legyen az X koordináta. Na most, ugye, hogyha arrafelé gyorsul maga a folyadék, akkor, vagy hát az egész kocsi, akkor a folyadékra igazándiból a maga a térerősség az ugye a másik irányba fog hatni, hiszen a folyadékokat ugye ebbe az irányba próbálná meg elmozdítani. Tehát ez lesz a, hát mondjuk GT-vel jelölöm a dolgot. Tehát, hogyha én az út ki akarom számolni, az ugye mínusz integrál GTDS fog jelenteni. Ugye attól függ, hogy milyen távolságban akarom nézni. Itt azért írtam már vektorokat, mert hogy ugye ez a kocsi, ez nem csak viszintes irányban, tehát nem csak az X-tenger irányában gyorsulhat, tehát előfordulhat az is, hogy ez valamiféle lejtőn mozog, és ekkor már van valamiféle Z irányú gyorsulása is, hogy például zuhan maga a tartály, ekkor is van valamekkora, mondjuk az meg gravitációs gyorsulás. Mindegy, tehát nem biztos, hogy ez egy tenger irányában történik, ezért írtam inkább egy vektor egyenletet. Viszont ez ugye nem jelent mást, mint hogy az A gyorsulás DS szerinti integrálját. Azaz, hogyha én azt akarom meghatározni, hogy egy az origótól számított, azaz a nulla potenciálúnak kijelölt helytől számított valamilyen x távolságban lévő folyadék résznek mekkora a jelen esetben ugye viszintes irányú gyorsulása, vagy hát a viszintes irányú potenciája, azaz mennyi munkát kell végeznek ahhoz, hogy innen ide elvigyen magát a folyadékrészt, akkor ugye az nem lesz más, mint ez az A gyorsulás szorozva ezzel az X távolsággal, amit ugye le kell győznem, illetve előrefelé kell vinnem magát a folyadékot. Ugye, hogyha lassul maga a rendszer, akkor ugye a gyorsulásnak az értéke vagy negatív, és akkor a vektor iránya is ebben mutat. Hogyha, vagy pedig azt csinálhatom, hogy a vektor iránya az ellenkező irányba mutat, de a gyorsulás értékét hát pozitívnak veszem, akkor pedig hát egy olyan irányú gyorsulásról tudok beszélni. Jó, tehát itt az előjelekre nagyon kell figyelni ezeknél az erőtereknél. Jó, tehát ez a tehetetlenség erőtér. Igen. Ezzel a hárommal fogunk foglalkozni itt a hidrosztatikában. Ezen kívül is lehetnek még erőterek, de igazándiból most ebben az áramlástanban ezzel nem foglalkozunk. Majd még amikor a kinematikáról lesz szó, akkor még föl fog lépni a Coriolis erőtér, ami hát ezek mind ilyen potenciálos erőterek, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi az, de ott még majd bejön a Coriolis erőtér is, ami ugye nem egy potenciálos erőtér. Jó. Akkor térjünk vissza a folyadék résznek az egyensúlyára. Hiszen azt mondtuk, hogy ennek az általunk vizsgált folyadék résznek ugye akkor van nyugalomban, ugye akkor zérus a sebessége, hogyha a ráható erők, ezek ráható erőknek az eredője az nulla lesz. Igen. Azaz, a hidrosztatikánál azt mondjuk, hogy a szumma F, ami a folyadékra hat, annak nullának kell lennie. Az előbb megbeszéltük, kettő dologból állhat össze. Egyrészt lehet az erőterekből származó erőhatás, illetve ugye hát az FP, azaz a felületi nyomásból, az a statikus nyomásból származó erőnek az értéke. Ugye, hogyha ezt tovább írom, akkor mondhatom én azt, hogy az FG-t úgy határoztuk meg, hogy térfogati integrál ρ G dV. Ugye ez volt az a térfogati erők, vagy a térerőségből származó erőknek a nagysága, plusz hozzá kell adnom a nyomásból származó erő nagyságát, ugye ez a mínusz P dA-val kell, hogy egyenlő legyen. Igen, és akkor most jönnek be az integrált tételekből az egyik, ugye a Gauss-Ostrogradsky tétel. Mi szerint ezt az integrált én átalakíthatom úgy, hogy az első tag az marad, ρ G dV, illetve itt akkor mínusz integrál V gradiens P dV. És ugye ennek az egésznek nullával kell egyenlőnek lennie. Ez lesz a hidrosztatikának az integrál alapegyenlete, amivel számolunk, ugye vagy így fölírva a térfogati és felületi integrállal, vagy pedig a Gauss-Ostrogradsky tétel segítségével térfogati integrállá egyszerűsítjük magát az egyenletet, vagy ha jobban tetszik, akkor fölírhatom úgy, hogy térfogati integrál ρ-szor g mínusz gradiens p, és ugye a dv szerint integrálva. Tehát akár így is fölírhatom az integrál egyenletet. És akkor ugye ebből már látható, hogy a differenciál egyenlet az... Hoppá. Hogyan fog kialakulni? Ugye, ha ez igaz, akkor egységi térfogatra is igaznak kell lennie, tehát a rószor G mínusz gradiens P annak nullának kell lennie. Igen. Hogy folytassuk. Vagy, ha ez jobban tetszik, akkor lehet azt mondani, hogy a G, azaz a térerősség, annak egyenlőnek kell lennie, az 1 per ρ gradiens P-vel. És akkor ebből már egy kicsit azért következtetéseket is vonhatunk le. Ugye, hogyha én a sűrűséget állandónak tekintem, ugye cseppfolyós halmazállapotú folyadékról beszélek, azaz ρ egyenlő állandó, összenyomhatatlan közeg, akkor igazándiból magának a térerősségnek ugyanabban az irányba kell mutatnia a nyomásgradiensnek. Tehát, jó, még a ρ egyenlő állandó nem is feltétel, de a lényeg az, hogy a gradiens értéket, azaz az eredő térerősség megegyező irányba mutat a nyomás változásnak, azaz a nyomás gradiensével. Ez gyakorlatban igazándiból azt jelenti, hogy például ezért görbe a tengernek a felszíne, hiszen ugye, ha földfelszínt nézem, akkor ez nem egy egyenes felület, és ugye a G nehézségi gyorsulás az a középpontja felé hat, tehát ugyanebben az irányban kell hatnia a nyomásgradiensnek is. És ugye tudjuk, hogy a folyadék felszíne, amin azt mondjuk, hogy ugyanakkor a nyomás van, az egy ekvipotenciális felületet fog alkotni, ezért a gradiens P, azaz a nyomás változásnak az iránya is ebben az irányban kell, hogy mutasson, és ezért van az, hogy a tengernek is ugye van egy ilyen görbülete, tehát hogyha egy tengerész megpróbál messzire nézni, akkor egy bizonyos szögig fog csak ellátni, hiszen a látó határ az már valahol a felszín szélén meg fog jelenni. Jó, tehát az egyik, amire következtethetünk ebből a differenciál egyenletből. A másik, hogy ha azt mondom, hogy és akkor itt ρ egyenlő állandó feltétel már bejön a dologba, hogy a rotáció gradiens P. Azt ugye megbeszéltük, hogy a rotáció gradiens annak nullának kell lennie, hiszen itt ugye ez a nabla kereszt, nabla P, erről beszélünk, és ugye ez mindenféleképpen nulla. Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy a rotáció rószor G, ennek is nullának kell lennie, hiszen ugyanazt a műveletet hajtottuk végre a jobb és a bal oldalon. Viszont a sűrűség állandó, ebből ugye az következik, hogy a rotáció G-nek kell nullának lennie. Azaz, igazándiból ez a potenciálos erőtereknek a definíciója, hogy a rotációja a térerősségnek annak nullának kell lennie. Jó, tehát állandó sűrűségi folyadékban, a hidrosztatikában a potenciálos erőtereket vesszük figyelembe. Ezért. Jó. Azt mondja, hogy... Mm. Na, és akkor itt jön az, ugye, amit az előbb is mondtunk, hogy a gradiens, a potenciálnak a gradiens, ez gyakorlatilag a térerősséget fogja jelenteni. És ezt azért ki is használjuk itt a hidrosztatikában. Szóval, térjünk vissza erre az egyenletre, hogy a gradiens az ugye nem más, mint az 1 per ρ gradiens P, vagyis hát a térerősség az nem más, mint az 1 per ρ szor gradiens P. Viszont ugye tudjuk azt, hogy a G az egyenlő mínusz gradiens U. Ebből pedig ugye az következik, hogy én írhatom azt, hogy a mínusz gradiens U az megegyezik az 1 per ρ gradiens P-vel. Azaz, ha jobban tetszik, akkor én mondhatom azt, hogy a mínusz dU per dR az egyenlő az 1 per ρ dP per dR-rel. Ugye itt nem csináltam más, mint a gradiensnek a definícióját alkalmaztam. Ebből pedig ugye az következik, hogy a dU annak egyenlőnek kell lennie a mínusz dP per ρ-val. Tehát itt kaptunk egy olyan differenciál egyenletet, amelyiket hát a számítások során akkor, hogyha a sűrűsége változhat a közegnek, tehát hogyha összenyomható közegről beszélünk, akkor ezt az egyenletet fogjuk igazándiból használni a számításaink során. Na most, ugye ebből ebből ugye az integrálással jön ki az, hogy az általunk vizsgált térrészre mekkora erőhatások hatnak. Hogyha azt mondom, hogy a ρ egyenlő állandó, akkor én csinálhatok olyat, hogy a integrál dU az egyenlő mínusz 1 per ρ integrál dP-vel. Azaz, az a ρ-szor U egyenlő mínusz P értékével, illetve plusz még egy K-konstans, hiszen itt határozatlan integrált használtam, tehát a határozatlan integrálnál pedig még kell egy ilyen K-konstans bevinni a rendszerbe. Ez ugye azért hasznos nekünk, a hidrosztatika feladatoknál a legtöbb feladat arról szól, hogy a nyomás értékét határozzuk meg, és ugye ebből az következik, hogy a P értékét ki tudom úgy számolni, hogy a mínusz ρ-szor U plusz a K-konstans kifejezést tudom használni. Oké. Nézzük meg, hogy mikor mit jelent az U értéke, és akkor itt egy ilyen választó vonalat is lehetne jelölni. Ez a külső. Ugye akkor, amikor az elemi változásáról van szó a potenciál értéknek, akkor a dU értéke az összeállhat. Ugye egyrészt a gravitációs erőtérből származó erőhatásokkal. Ugye ez a plusz vagy mínusz itt ugye a koordinátorrendszertől függően a nehézségi gyorsulás szorozva ugye a dz értékével. Ez ugye a nehézségi erőtérnek a hatása, vagy annak ellenében végzett munka, akkor ugye van nekünk a centrifugális erőtér, amelyiknél ugye az mindig negatív lesz, R szer omega négyzet dr-rel számíthatjuk, illetve itt megint a koordinátarendszertől, illetve a gyorsulás irányától függően lehet a, bocsánat, a tehetetlenségi erőteret figyelembe venni, ahol ugye a gyorsulás értéke, illetve hát én most itt egy dx-et írok, de ide írhatnék dy, dz-t is, attól függően, hogy melyik irányba, a koordinátarendszer melyik irányába történik a gyorsulása a folyadéknak. Tehát ez van az elemi megváltozással. Hogyha pedig ezt az integrált nézem, tehát a állandó sűrűségi folyadékról beszélünk, akkor ugye az U értékét azt úgy tudom kiszámolni, hogy itt is megint plusz vagy mínusz, a nehézségi gyorsulás szorozva a Z értékkel, azaz a két hely között, ahol az integrálást végzem, ott mekkora az eltérés, vagy a koordinátarendszerben hol vagyunk éppen, mínusz R négyzet omega négyzet per 2, illetve itt is a plusz-minusz A szor az X távolság. Mondom, itt az X helyet írhatnék Z-t is, vagy akár Y értéket is. Tehát a feladat megoldásoknál igazándiból ez a kettő, amelyikre szükségünk van. Így kell számítani őket. Jó. Oké. Akkor. És nézzünk meg egy-két példát, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, ezeknek az alkalmazása. A feladat, ez egy nagyon egyszerű kis feladat legyen. Legyen egy ilyen nyitott tartályunk, amely nyitott tartályban valamiféle H magasságban folyadékot helyezünk el, mondjuk vizet. Igen. Tudjuk azt, hogy mekkora a külső nyomás, tehát mennyi a környezeti nyomás. Viszont kíváncsiak vagyunk arra, hogy a tartálynak mondjuk ebben a pontjában, itt a legalsó pontjában, az A pontban, mekkora nyomás fog ébredni. Ugye abszolút hidrosztatik a feladat, hiszen egy poharat lerakok az asztalra, akkor ez pontosan ugyanez a feladat lesz. Ugye amit tudunk, hogy magára az egész rendszerre hat a nehézségi gyorsulás, azaz a G értéke. Más potenciálos erőtér most ugye nincsen jelen a rendszerben, hiszen nem is forog, nem is gyorsul maga a tartály. És hát még ugye a felületi nyomás van még, amit figyelembe kell vennünk. Igen, a P0-t ismerjük, azaz, opa, ez nem A betű, ez nulla akart lenni. Ismerjük a H magasságot, és a kérdés pedig a PA nyomás értéke. Hát valószínűleg középiskolában rengeteg ilyen feladatot oldottak meg. Itt most egy kicsit máshogyan oldjuk meg. Fölírjuk ugye a hidrosztatikának a differenciál egyenletét, azaz azt mondjuk, hogy a nulla az egyenlő a G minusz 1 per ρ gradiens P értékével. Ugye ebben az esetben, ja igen, koordinátarendszert ki kell jelöljük. Koordinátarendszer kijelölésénél, feladat megoldásnál azt javasolnám, hogy az origóját a koordinátarendszernek mindig olyan helyre rakjuk, ahol a legtöbb adat ismert. Itt ebben az esetben meg tudnám oldani a feladatot, persze úgyis, hogyha ide lerakom a koordinátarendszert az alsó pontra, bárhova el tudom helyezni, viszont javasolt, hogy a folyadék felszínre rakni a koordinátarendszert, tehát a Z-tenge irányát, ezt vegyük föl ebbe az irányba. Hiszen a folyadék felszínen egyrészt tudom, hogy mekkora a nyomása a folyadéknak, illetve tudom azt, hogy milyen magasság, tehát nulla magasságban van. Tehát innentől az A pont az ugye egy negatív értékben, H mélységben lesz jelen a rendszerben. Ugye, hogyha ezt az egyenletet most ugye erre az egy koordinátára írom föl, hiszen a többinek nincsen sok értelme, akkor ugye, bocsánat, ide a vektorjeleket elfelejtettem, akkor ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a nullának egyenlőnek kell lennie ugye nehézségi gyorsulás, és ugye addig még itt a G az a erőtereknek az eredőtérőségét jelenti, itt ennél a feladatnál konkrétan a Z tengely irányában ez a nehézségi gyorsulást fogja jelenteni. Mínusz, ugye, 1 per ρ, és a gradiens P, az pedig ugye a dP per dz értéket fogja jelenteni, hiszen a z-tengely irányában nézem magát a feladatot. Jó, akkor igazándiból ezt a feladatot ugye fölírhatom én úgy is, hogy igen, tehát a dP annak egyenlőnek kell lennie a rószor g d, apá, nem d, d z-vel, azaz, hát ezt az differenciál egyenletet, hogyha megoldom, ugye ezt az differenciál egyenletet úgy kell kiintegrálni, hogy én ugye a nulla, azaz az origó, koordinátorrendszer origója és az A pont között keresem magát az értéket. Tehát itt egy olyan integrált írok föl, hogy a nulla és az A pont között ugye ezt a dp értékét, hát most átírom milyenbe, annak egyenlőnek kell lennie ugye az integrál rószor g-szer dz-vel, szintén a nulla és az A pont közötti értéket nézem. Tehát itt igazándiból arról van szó, hogy ez az integrál ugye azt fog jelenteni, hogy a PA minusz P nulla érték egyenlőnek kell lennie. Azt nem mondtam, de ennél a feladatnál, hogyha ez cseppfolyós és halmazállapotú folyadékról van szó, és ugye arról kell, hogy szó legyen, hiszen ha nyitott tartályról beszélünk, és gáz lenne benne, akkor az ugye kitölteni a rendelkezésére álló teret, tehát itt mindenhol gáz lenne. Tehát így, hogyha ezt így jelöljük, akkor cseppfolyós halmazállapotú folyadékról van szó, azaz a ρ egyenlő állandó értéket feltételezhetjük. Tehát ez ugye nem lesz más, mint hogy a ρ szor g szorozva a, hát itt kiírom azért jó, de tehát a ZA minusz a Z nulla értékével, ezt ide kiírom máshogyan is, tehát a PA minusz P nulla az nem más, mint a rószor G-szer, és ugye a ZA minusz Z nulla, mivel a koordinátorrendszerben lefelé van az A-nak a helye, tehát ez igazándiból a minusz H értéket fogja jelenteni. Tehát ebből már meg tudom határozni ezt a nyomás különbséget. Igen, igen, igen. ZA minusz Z nulla. Jó, tehát ebből már ugye ki tudom számítani magát a nyomásnak a nagyságát. Valami előjel itt nem jó. Itt ugye ennek egy negatív előjelének kell lennie, hiszen a PA minusz P0 az egy pozitív értéknek kell legyen. Hiszen a hidrosztatikai nyomás az, amelyik itt még pluszban a P0 nyomásra fog ránehezedni. Tehát igazából ennek egy pozitív értéknek kell lennie, még itt valamiért egy negatív jött ki. De most nem tudom, hogy miért nem az. Bocsánat? Igaz, mert ugye az erőtér ellenében végzett munka, az ugye fölfelé történik, és mivel mi most lefelé integráltunk, tehát akkor ennek a g-nek egy negatív értékének kell lennie. Igaz, köszönöm szépen. És akkor már itt is lehet írni azt, hogy ez mínusz g. Mínusz g. Jó, tehát ez az, amikor a hidrosztatikának az alapdifferenciál egyenletével oldjuk meg a feladatot, de ezt meg lehet oldani máshogyan is. Ugye láttuk azt, hogy fölírtuk a egyenletben azt, hogy a P nyomást, hogyha állandó sűrűségről van szó, hol van? Ott van, pont fölötte van, az ugye nem más, mint a mínusz ρ szorozva az U értékével plusz egy K konstanssal. Ugye ez csak az állandó nyomású rendszereknél, vagy állandó sűrűségű rendszernél lehetséges. Na most, hogy lehet egy ilyen feladat ekkor megoldani? Ekkor meg kell határozni első lépésben ennek a K értékét, ennek a K konstansnak az értékét. Az pedig úgy történik, hogy keresek egy olyan helyet, ahol ismert a nyomás értéke, és geometriailag tudom, hogy mekkora az U-nak az értéke, tehát mekkora a potenciálnak az értéke. Ez pedig ugye a nulla pontban van, azaz a P nullát én ismerem, hogy mekkora. Ugye ez nem lesz más, mint a mínusz ρ szorozva az U nulla, tehát az origóban lévő potenciál érték, plusz ez a K konstans. Na most ugye a potenciál érték az U nulla, az origóban nem más, mint ugye a G-szer Z érték, és ahol a Z értéke az pedig nulla, tehát ebből fakadóan ez egyenlő lesz nullával, ez az U nulla potenciál érték. És hogyha ez így van, akkor ebből a kettőből az jön ki, hogy a K konstans az nem más, mint a P null nyomás. Vigyázzunk, mert nem minden feladatban lesz a K konstans a P null nyomás. Ezt mindig végig kell gondolni, hogy hogyan tudjuk kiszámolni. Nagyon sok feladatban egyszerűen csak föl fogjuk írni, hogy a K az a P null nyomás, de emögött ez van, hogy keresünk egy referenciapontot, amelyikben tudjuk, hogy mekkora a nyomás, és arra számoljuk ki magát a K értékét. Na de nekünk a PA nyomás az, ami kell. Így. A PA nyomást, az pedig ugye visszatérünk erre az egyenletre, a PA nyomás az pedig nem lesz más, mint a mínusz ρ-szor az U az A pontban, plusz ugye a K értéke, amit tudjuk, hogy P nulla. Na most kérdés az, hogy az UA az mekkora. Az UA az ugye gyakorlatilag ugye lefelé megyünk a rendszerben, tehát az nem lesz más, mint a mínusz ρ szorozva a G-szer H értékével. Hiszen ugye az origótól lefelé az A pontnak H mélységben kell, hogy lennie. Ja, bocsánat, itt ugye egy negatív előjel még belejön a rendszerbe, hiszen lefelé megyünk a koordináta rendszerben. Jó, és akkor így már mondhatjuk azt, hogy a PA nyomás az nem más, mint a P0 plusz a ρ-szor G-szer H értéke. Ugye ez a végeredmény kell, hogy kijöjjön a feladatban. Jó. Na. Akkor nézzük egy másik példát, amikor már tehetetlenségi erőtér is van a rendszerben. Tehát egy gyorsuló tartály, amiről beszélni fogunk. Igen? Hol? Igaz, nem kell, bocsánat. Bocsánat. Már előre gondolkoztam. Na még egy kicsit. Igaz, itt a ρ értéke, erre nincsen szükségünk, úgyhogy, mert az úgyis oda fog bekerülni. Akkor nézzük egy másik példát. Ez egy ZH példa volt egyébként. Tehát a ZH-n hasonló nehézségű példára lehet gondolni. Itt arról volt szó, hogy van egy tartálykocsi, aminek itt ez a sarka, ez nyitott, viszont tele van folyadékkal. Itt van a kereke. És ez a tartálykocsi, ez errefelé mozog A gyorsulással. Igen, ismert volt itt a P0 környezeti nyomás, illetve tudtuk azt, hogy a tartálykocsinak milyen hossza van, tehát ez az eltávolság, ami ismert volt. Igen, illetve a tartálykocsinak a belső magassága, amit nevezzünk H-nak, ez az, ami ismert volt. És a kérdés az pedig az, hogy itt a PA nyomás az mekkora. Követve az előző megoldást, ugye, ja, és akkor a sűrűsége, az pedig ugye olaj volt ennek a, vagy hát a olaj volt ebben a tartályban, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy állandó érték. Tehát először is ki kell jelöljük valahogyan a koordinátarendszert ebben a helyen, ezen a helyen. Ugye itt ismert a folyadék ugye idáig tart, itt ismert magának a folyadéknak a nyomása is, és a pozíciója is. Tehát a koordinátarendszert vegyük föl ide X, és hát ez legyen a Z koordinátatengely. Azért csináltuk így ezt a dolgot, mert hogyha ugye ez csak félig lenne töltve, akkor az történne a gyorsulás hatására, hogy a folyadék felszín az ugye beáll egy bizonyos szögre. Jó, akkor ezt még megmutatom, ez ilyen megjegyzésként lehet fölírni, tehát hogyha ez egy nyitott tartály, és csak idáig van eredetileg a folyadék benne, és aztán elkezdem egyszer csak valamiféle A gyorsulással gyorsítani, akkor ugye itt a tehetetlenségi erőtérnek lesz egy térerőssége, mondjuk ez, és emellé még a folyadékra hat a G nehézségi gyorsulás is. Tehát mi fog történni? Az fog történni, hogy a kettőnek az eredője lesz igazándiból, ami a eredő térerősséget fogja jellemezni. Ez lesz ugye a G eredő. És ugye láttuk azt, hogy a hidrosztatika alapegyenletében volt, hogy a ekvipotenciális felületek azok mindig merőlegesek kell, hogy legyenek magára az erőtér eredőjére, a térerősség eredőjére. Azaz a folyadék felszín, hiszen az egy ekvipotenciális felület, az erre merőlegesen fog beállni. Tehát az eredő folyadék felszín az valami ilyesmi lesz. Hát bocsánat, igazándiból itt fönt kéne lenni, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy a távolság felében, hiszen egy kocka alakú, kocka keresztmetszetű tartályt feltételezünk, gyakorlatilag a tartály hosszának a felénél fog elfordulni maga ez a folyadék felszín, és az eredő térerősségre merőleges lesz a folyadék felszín, azaz, ahol a P0 nyomás állandó lesz. Ez az ekvipotenciális felületnek a lényege. Itt ennél a feladatnál, mivel tele van a tartály, ezért nem tud elmozdulni így a folyadék felszín. Viszont ebben a sarkában tudjuk, hogy P0 nyomás lesz, hiszen itt van egy szellőző nyílás, vagy pedig valami ilyesmi a tartálykocsinak a tetején. Jó, tehát erre majd olyan feladatoknál oda kell figyelni. Ezt le is törlöm, mert most ez nem erről szól. Tehát tudjuk a gyorsulást, a környezeti nyomást, a magasságot, illetve a hosszát ennek a tartálynak. És itt ugye megint állandó nyomás, vagy állandó sűrűségű folyadékról beszélünk, tehát mondhatom én azt, hogy a P nyomást a rendszerben meg tudom úgy határozni, hogy a mínusz rószor U plusz valamiféle K konstans. Most megint ugye kell keresnem egy olyan pontot, ahol ismerek mindent, ez lesz ugye a P0 nyomásnak a pontja, tehát az origója a koordinátarendszernek, ez ugye a ρ szorozva az U0 plusz ez a K konstans. Itt az U0 megint a kérdés, és itt ugye már két koordináta irányában fog ez kialakulni. Egyrésztről ugye az X-tengely mentén lesz nekem egy A szor X értékem. Azaz, hogyha az erre felé gyorsuló tartályban én egy folyadékrészt a gyorsulás irányába akarok elmozdítani, akkor ugye munkát végzek rajta, tehát az X-tenge irányában történő elmozdulás az pozitív lesz. Ezért van az, hogy A szor X lesz a tehetetlenségi erőtér ellenében végzett munka. Illetve ugye itt még bejön a nehézségi gyorsulás, ami ugye a Z-tengely irányában végzett munka. Ugye lefelé hat maga a térerősség, viszont nekem fölfelé való elmozduláshoz, a pozitív elmozduláskor történik munkavégzésem, tehát a G-szer Z fog még bejönni ide a rendszerbe, mint a nehézségi gyorsulás ellenében végzett munka. Jó, itt ugye, amikor az origóról beszélek, akkor mind az X, mind a Z koordináta az nulla, ebből fakadóan az U nulla érték szintúgy nullának kell lennie. Igen. Jó, tehát azt mondhatom, hogy ebben a feladatban is ebből az jön ki, hogy a P nulla az egyenlő a K konstanssal. Még egyszer mondom, nem minden feladat ilyen. Jó, és akkor most nézzük meg az A pontban lévő nyomást. A PA, ugye ez a mínusz rószor U, ugye az A pontban, plusz a K konstans, amit én most be is írom, hogy a P nullával kell, hogy megegyezzen. Bocsánat, itt a G-t azt negatívra kell vennünk. Ugye, mert az lefelé mutat maga a vektornak az értéke, tehát a Z-tengellyel ellentétes irányban mutat a vektornak az értéke. Igen. Jó. Jó. Ugye itt pedig akkor azt kell meghatároznunk, mennyi az UA-nak az értéke. Ugye, ja, bocsánat, itt is a mínusz A-val kell számoljak. Elnézést, csak gondolkozom közben, hogy a potenciáloknak mik a pontos értékei. Ugye mínusz A-val kell számoljak, hiszen a negatív irányú igazándiból maga az a térerősség, amelyiket oda be kell helyettesítenünk, csak ugye én A-val jelölni, és nem a G-vel. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a mínusz A szor X plusz ugye a mínusz G szer Z értékét kell vegyem. Nem, bocsánat, itt a negatív előjeleket most megint összekevertem, amit megkeveredtem ebből a dologba. Bocsánatot kérek. Tehát pozitív lesz mind az A, mind a G-nek az értéke. Ugye itt az UA-nál, hogyha ezt tovább számoljuk, akkor az X érték az A pontban, az ugye mínusz L értéke, tehát az A szor mínusz L, illetve plusz a G szer a mínusz H értékét kell vennem. És hogyha ezt behelyettesítem ide a PA nyomáshoz, akkor ugye ez a P0 környezeti nyomás mínusz rószor, ugye mínusz A szor L, mínusz G szer H-val kell megegyezzen. Azaz, hogyha tovább írom, akkor ugye ez a P0 plusz, ez rószor a A szor L érték plusz a rószor a G szer H értéket fogja jelenteni. Tehát ennyivel lesz nagyobb a nyomás abban a pontban. Jó, bocsánat, ezért is kell ugye vigyázni az előjelekkel, meg végig kell gondolni, hogy akkor mégis mi mit jelent, mert már én is elrontom a végén. A G az azért, mert ugye a munka, amit végzünk, az igazán, hogy fölfelé kell, hogy végezzük, és ugye lefelé mutat. Hogyha megnézzük, akkor az ellenkező irányban mutat igazándiból az a G, amivel számolnunk. Bocsánat, az A-nál is ugye negatív irányba kell mutatni, mert a gyorsulás az arra felé hat, de a folyadékra ható erő, az pedig erre felé, ebben az irányba fog hatni. Tehát ott is pozitívnak vettük a G-t, azt pedig ugye azért vettük pozitívnak, mert hogy ugye amikor itt a mínusz U-val kell számolnunk, akkor itt ugye ha lefelé haladok, akkor a nehézségi erőtér az igazándiból plusz hozzáadódik még a nyomás értékéhez. És ugye, hogyha meggondoljuk, akkor hogyha ez nem gyorsulna, akkor itt nagyobb nyomásnak kéne lennie, mint a P0 környezeti nyomásnak. Tehát ilyen esetben, hogyha Z fölfelé mutat, a G pedig lefelé, akkor ugye a plusz G-szer Z lesz maga az U értéke. Tehát, igen, ezt itt így kell gondolni. Jó. És... Most már nincs olyan sok időnk. Pontosabban, hát ezt nem is nagyon fogjuk tudni megoldani. Ezt feladom akkor házi feladatnak, és akkor a következő óra elején pedig megnézzük, hogy ki hogyan jött rá. Ez egy érdekes dolog. Itt igazándiból azt kell majd meghatározni, hogy egy forgó pohárban a folyadéknak a felszíne az milyen alakú lesz. Jó, tehát a feladat maga az arról szól, hogy itt van egy pohár, aminek itt a forgási tengelye. Ez forogjon omega szögsebességgel, és amikor nem forog a pohárban a folyadék, akkor, folyadéknak a felszíne az valamiféle ilyesmi alakú lesz. És a feladat pedig az, hogy ennek az egyenletét meg kell határozni. Tehát igazándiból a P0 ugye a P0-la van ugye ezen a folyadék felszínen, tehát egy ekvipotenciális felületről beszélünk, és a kérdés az, hogy ennek az ekvipotenciális felületnek a Z ugye R sugártól való függése az mekkora lesz. Segítségként annyit, hogy itt ilyenkor ide a forgási középpontba, ugye mert polár koordinátarendszerbe kell mozognunk, ez lesz a Z-tengely, és erre felé fog mutatni az R sugár, az a polár koordinátarendszernek a másik pontja. És ugye azt tudjuk, hogy ezen a felületen P0 környezeti nyomás uralkodik. És az a kérdés, hogy ennek milyen függvény szerint kell változnia magában a pohárban. És akkor a következő órát azt ezzel fogjuk kezdeni, addig is lehet gondolkozni a feladaton. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen akkor a figyelmet.